Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Mészáros csoport kommunikációs igazgatójával, volt televíziós műsorvezetővel, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és hát beszéltünk a kihívásokról, arról, hogy sosem unatkozol, úgy érzem, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy a napi feladataid mit takarnak. Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy hiszel abban, hogy egy nő kiegyensúlyozott életéhez a munka is hozzátartozik. Akkor ez azt jelenti a te olvasatodban, hogy lehet, hogy néha kicsit kevesebb a magánidő, de akkor az egy tartalmasabb magánidő. Hogyan éled meg, vagy hogyan gondolkodsz erről?
Igen, én azt gondolom, hogy nincsenek mindenkire ráhúzható szabályok, érvények, hogy egy nőnek mit kell tennie, hogyan kell élnie, hanem egyének vannak egyéni személyiségek, egyéni karriervágyak, stb. Stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól össze lehet egyeztetni. Tehát, hogyha mondhatom azt, hogy én különösen nehezített terepen voltam majdnem az egész felnőtt életemben azzal, hogy egyedül neveltem a kislányomat, bár volt egy csodálatos 6 éves időszak, amikor mozaik családban éltem az akkori kedvesemmel és 2 fiával, és Eszter lányommal összesen együtt, de mindig, nekem mindig fontos volt, hogy dolgozhassak, hogy megmutathassam, hogy mi van bennem. Nem másnak, én éreztem jól így magam, én érzem így jól magam, nem tudok haszontalan lenni, hogyha fogalmazhatok így. Az egyensúly megtalálása az a nagyon nehéz. De én azt gondolom, hogy nem feltétlen az a fontos egy nő vagy egy anya életében, hogy ő minden pillanatában ott van-e a gyermekkel, hanem hogy amikor ott van vele, akkor viszont tényleg ott legyen vele, és mondani szokás minőségi időt töltsen a gyerekkel. Az én Eszter kislányom most, aki 13 éves, gyönyörű nagylány, már nagyobbnak is nézi mindenki. Hát ő 1 éves korában már családi napközibe járt. Volt, amikor édesemet elvittem reggel óvodába, és megkérdezte, hogy ma éppen ki jön érte. De én nem gondolom, hogy egy boldogtalan gyerek volt, mert olyan stabil volt a mi anyalánya kapcsolatunk, érzelmi kapcsolatunk, hogy ő sosem érezhette úgy, hogy elhanyagolva van azért, mert anya ennyit dolgozik. Egyrészt a gyerekek fantasztikusak, nagyon rugalmasak, nagyon jól tudnak alkalmazkodni az élethelyzetekhez akkor, hogyha egyébként azt érzik, hogy szeretetben
és biztonságban
vannak.
Beszéljünk akkor a feladataidról, mert hogy ugye 3 éve, ahogy beszéltünk róla, elvállaltad ezt a kommunikációs igazgatói pozíciót, stratégiai összehangolás, társadalmi szerepvállalási aktivitások, tehát azért sok minden hirtelen borult rád, ha jól értem.
Olyannyira, hogy akkoriban, hogyha a Mészáros csoportot, mint ernyőmárkát nézzük, és úgy nézzük, hogy amit egy személy köt össze, ugye Mészáros Lőrinc tulajdonos személye, akkor így központilag a kommunikációnak nem volt felelőse korábban. Szerintem ez egy fantasztikus szakmai kihívás, hogy lehet gyakorlatilag az első szinttől, a nulladik szinttől felépíteni egy ilyen rendszert. Mondom, egy olyan vállalatcsoport esetében, amely a magyar gazdaság gyakorlatilag összes fontos stratégiai ágazatában jelen van, több mint 300 céggel, illetve vállalattal. Úgyhogy hatalmas kihívás volt, és ráadásul volt egy olyan kérés, amivel maximálisan egyébként egyetértettem én is, hogy ne növesszek úgymond vízfejet, tehát ne az legyen, hogy most ott fölépítek egy, nem tudom én, 50-100 főből álló kommunikációs csapatot. Úgyhogy szépen lassan építkezve kezdtem ezt az egészet.
Hány fős csapatod van? Bocsánat, hogy közbevágok, de ez ide.
Szerintem ezt nem fogják sokan elhinni, 3.
Hárman
dolgoztok. Ma vagyunk összesen a központi kommunikációnál, de azért azt hozzátartozik, hogy ugye a nagyobb szegmensek lábainál már megvannak a megfelelő szakemberek, tehát például a Tigász-Titáz energetikai szegmensnél, lábnál, ott van Egyházi Nikoletta kommunikációs igazgatóként. Nyilván a bankszektor, bankholding, ott is van kommunikációs igazgató, és nekik megvannak a csapataik, de hogyha a központi Mészáros csoport kommunikációt nézzük, akkor ott gyakorlatilag 3 vagyunk. És azért a munkámat ne felejtsük el, hogy nagyban segíti például a Vajdog ügynökség is, amely kiváló szakemberekkel szintén a háttérben elvégzi azokat a kommunikációs marketing feladatokat, amelyek elengedhetetlen. Ez az utóbbi egyében volt, de annak idején, amikor én ezt elkezdtem, akkor ez nem volt. Tehát meg kellett találni a megfelelő embereket a megfelelő vállalatcsoportok élére, és ezt az egészet harmonizálni kellett, koordinálni. Úgy szoktam fogalmazni, mint amikor van egy nagy flotta, amelynek a hajói ne szanaszéjjel hajózzanak a tengeren meg az óceánon, hanem meg legyen az egyértelmű irány.
Amikor elvállaltad ezt a feladatot, kaptál hideget, meleget?
Képzeld el, hogy nyilván én erre föl voltam készülve, de nem. Nagyon érdekes volt. Talán egy vagy két olyan üzenet érkezett, emlékszem még a közösségi média felületen korábbi ismerőseimtől, hogy Kriszta, hogy ezt hogy, de az sem ment tovább, mert azt mondták, ez most egy kicsit olyan, mintha magamat dicsérném, de azt mondták, hogy jó kezekben lesz. Tehát, és mindenki értette.
Tehát szakmailag.
Igen, a dolog. Nem, tehát nem csökkent le az ismerőseim száma, nem szeretnek kevésbé azok a volt újságíró kollégák, akik például most éppen az ellenzéki sajtóban vannak. És ez nekem nagyon fontos is volt, hogy egy nagyon korrekt, együttműködő kapcsolatot alakítsak ki a volt kollégákkal. Ami tényleg szakmai jellegű kérdés, azokat meg lehet válaszolni, hogyha ténybeli tévedések, szakmai tévedések vannak egy újságcikkben, akkor azt lehet korrigáltatni, és van egy jó, azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat, szakmai alapú kapcsolat a sajtó képviselőivel. Emlékszem, hogy amikor odaérkeztem a csoporthoz, és néztem a napi sajtószemléket, akkor ilyen 10 oldalas összeállítás érkezett, és mondjuk a pozitív, negatív, semleges, neutrális tartalmak esetében bizony nagyon magas volt a negatívak aránya. Ez mostara mind számban is lecsökkent jelentősen, és egyértelműen elmozdult a pozitív irányba is a megjelent tartalmak, illetve a neutrális irányba.
Most azt mondtam, hogy szakmázunk, legalábbis a műsor elején ezzel vezettem fel, úgyhogy szakmázunk. Én úgy képzelem el, hogy a munkád kifejezetten hálás része lehet, amikor a karitatív tevékenységekről kommunikálhatsz, vagy azoknak az irányításában vehetsz részt.
Igen, ez nagyon érdekes, mert erre a területre gyakorlatilag eredetileg nem szólt a mandátumom, de én nagyon fontosnak tartottam, és hála Istennek ezzel tökéletesen egy hullámhosszon mozogtunk Mészáros Lőrinc úrral, aki rendkívül érzékeny szociálisan, csak nem tudtak róla az emberek, de ő mindig nagyon-nagyon sokat segített rászorulókon, akár hogyha egy beteg kisgyermek szülei keresték meg, akár más formában. Csak mondom, ez nem volt artikulálva, ezt nem tudták az emberek. Ugye ez egy nagyon fontos és egy érdekes kérdés, hogy mennyire jó az, hogyha erről beszélünk kifele. Én azt gondolom, hogyha akár megnézzük a nyugati országokat, vagy az Egyesült Államokat, nem ciki az, hogyha beszélünk arról, hogy mi jót teszünk a közérdekében, sőt, hát hiszen ezzel tudunk példát mutatni. Úgyhogy én azt nagyon fontosnak éreztem már a legelejétől kezdve, hogy igenis mutassuk meg, hogy ha már ennyi jót tesz a vállalatcsoport tulajdonosa, akkor arról tudjanak az emberek is. És ez eleinte az első feladat az volt, hogy megpróbáltuk egy csatornássá tenni ezt a rendszert, hiszen rengeteg kérelem érkezett a vállalatcsoport 300 cégei közül bármelyikhez. Ezeket először edukálni kellett az embereket, hogy egy csatornán keresztül folyjon be, és akkor ezeket mindig előszűrtük a kollégákkal, és aztán én egyedileg mentem be mindig a tulajdonoshoz, aki egyedi tulajdonosi döntés alapján döntött, hogy most valaki támogat, vagy nem támogat, és ennek szerettünk volna egy keretrendszert adni, és így jött létre tavaly év végén, de ténylegesen működni pedig idén januártól a profili alapítvány.
Ami aminek, bocsánat, a főtitkára, meg a bírálóbizottság elnöke is
így van, vagy. Így van. Azért mondom, hogy aztán itt szépen belekúszott az életembe ez a feladata, és teszem hozzá, hogy nagyon megrázó, nagyon nehéz sok szempontból, főleg akkor, amikor el kell utasítani egy pályázatot, vagy legalábbis javaslatot kell tenni az elutasításra, hiszen ugye a kuratórium az, amely a végső döntést meghozza, de csodálatos is egyben, csodálatos feladat, és azt látni főleg, hogy ugye negyedévi pályázati ciklusok vannak, magánszemélyek, civil szervezetek pályázhatnak, hogy exponenciálisan exponenciálisan növekszik az alapítványhoz fordulóknak a száma. Ugye évi 1 milliárd forintot osztunk ki, negyed évente 250 millió forintról beszélünk.
Szociálisan egészségügyi területen rászorulók számára.
Így van, és magánszemélyek is pályázhatnak, civil szervezetek is. Egyébként igyekszik a kuratórium úgy dönteni, hogy a magánszemélyek az körülbelül egy ilyen egyharmad arány. A civil szervezeteket részesítjük jobban előnyben, kizárólag azért, mert ők azok a szervezetek, non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek, akik azt a támogatást, amit mi adunk, megsokszorozva, hozzátéve az ő szaktudásukat,
sok emberhez
így
tudják
van, tovább tudják adni azt a fajta segítséget, amit a csoporttól kapnak. Szóval ez egy gyönyörű feladat, tényleg gyönyörű, és éppen most zárult le a harmadik negyedévi ciklus, 775 pályázat érkezett már be, 5 milliárd forint összeggel, pályázati összeggel, tehát ennyi igény érkezett be az alapítványhoz. Ebből is látszik, hogy óriási igény van az emberek részéről arra, hogy segítsenek számukra, úgyhogy ennek az elbírálása egy pont a beszélgetés napján meg is történt, úgyhogy ma hirdettük ki a nyerteseket, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon jó helyekre kerültek ezek az összegek, vagy kerülnek ugye a mostani 250 millió forint.
Hogyan történik egyébként a pályázatok elbírálása? Beszéltél arról, hogy nyilván benne vagy a közepében, és van, hogy el kell utasítani. Mi alapján dől el az, hogy ki nyerhet, és úgymond kiveszít?
Igen, ugye ahogy említettem, magánszemélyek és civil szervezetek is pályázhatnak. Ugye az alapítványnak a céljait, azt megpróbáltuk tág keretek közé szabni, pont azért, hogy minél többen be tudjanak nyújtani pályázatot, és hogyha megnézzük az alapítványi célokat, akkor tényleg olyan pályázatokat várunk, amely nem csak az anyaország, tehát Magyarország, de a határon túli magyar lakta területeken élők, vagy azok egy csoportjának az esélyegyelőségét javítani tudják, segítik a szociálisan egészségügyileg hátrányos helyzetűek életminőségének a javítását, de beletettük például azt, hogy emelik hazánk szellemi, művészeti, kulturális és sportéletének színvonalát is. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok területről megadjuk a lehetőséget, hogy pályázzanak, és ahogy az alapítvány neve profili a gyerekekért alapítvány jelzi, azért, hogyha gyerekekről van szó, és ez mindig is igaz volt a Mészáros csoportra, ez is a mottónk, hogy a jövő a gyermekeké, de a felelősség a miénk. Tehát, hogyha a gyerekek állnak a pályázatok középpontjában, sérült gyerekek, beteg gyermekek, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, akkor az mindig egyfajta prioritást élvez. De igyekszünk azért, most is a nyertes pályázatok között van olyan, ami a tudomány területénre fókuszál, vannak kulturális jellegű nyertes pályázatok, de zömmel a szociálisan és egészségügyileg hátrányos gyerekek segítése az, ami fókuszban van.
És
az
jól értem, akkor egy évben négyszer döntötök, négy Igen. pályázati ciklus van, Igen. és így osztjátok el a sok jelentkezőt, illetve hát a támogatási összeget
így
is.
Így van. Vannak ugye olyan kizárási okok, feltételek, ami már eleve oda vezet, hogy érdemi elbírálást nem is végzünk egy bizonyos pályázatnál, ugye próbáljuk kiszűrni azokat, akik, hát, hogy is mondják az ilyeneket, akik mondjuk azért gyorsan létrehoznak egy civil szervezetet, hogy pályázati pénzhez jussanak, tehát ezeket kiszűrjük, van egy 2 éves elvárás, például
a civil
Így van. Költségvetést kell benyújtani, utána beszámolót kell küldeni, ami, hogyha nem stimmelnek a dolgok, tehát nem arra költötte a pénzt, amire kérte az adott civil szervezet, akkor bizony azzal is járhat, hogy vissza kell fizetni ezt a támogatást. Tehát nagyon komolyan dolgozik ezen egy csapat, hogy ez transzparensen és jól működjön. És ugye mondtad ezt a bírálóbizottságot, ezt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a Mészáros csoportban dolgozó csúcsvezetők legyenek benne ebben a bírálóbizottságban. Így például Koncné Kondás Tünde, a Talentis Group vezérigazgatója, de ott van például Barna Zsolt, a Bankholding ZRT vezérigazgatója, ott van Makai Szabolcs, aki a Talenti Szagró ZRT vezérigazgatója, és jó magam, és gyakorlatilag mi végzünk egy ilyen előszűrést, és terjesztük fel a kuratórium tagjainak elbírálásra a pályázatokat.
Úgy érzem, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog az életedben. Van még a bakancslistádon olyan, vagy illetve akár a céges működésben olyan dolog, ami kihívást jelent, vagy ami kifejezetten közel áll hozzád?
Hogyha nem tudom, mennyi idő van, egy picit talán eltávolodva a Mészáros csoporttól, nekem van egy nagy szerelem az életemben, és emlékszem, hogy annak idején mondtam is a tulajdonosnak, hogy elvállalom nagyon szívesen, és köszönöm, és megtiszteltetés, de nekem van egy sportegyesületem, egész pontosan alelnök vagyok egy sportegyesületben, illetve annak az egyik szakosztályának én vagyok a vezetője, ez gyerek fitnesszel, Fit Kiddel foglalkozik, nyilván ez is a gyermekem részéről jött. Picit mindig minden érzelmi vonalon indul nálam, és aztán utána ráépítem a szakmai részét. Ez 6 évvel ezelőtt indult ez a szakosztály, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kislányommal, meg még egy kislányjal, és mára már, hát talán a legnagyobb, de Budapesten biztos, hogy az egyik legnagyobb egyesület vagyunk a Fit Kid világában. 60-nál több versenyzővel, Európa bajnoki, országos bajnoki címekkel, úgyhogy na ez az, ami nekem a nagy-nagy szerelem, tehát még a munka mellett erre is próbálok energiát fordítani.
De ha jól érzem, ez visszatölt.
Ez abszolút.
Másképp furcsán értelmezed az én időt, de...
Igen, hát mert amikor még este 7 előtt még gyorsan beszaladok az edzésre, és ott vannak ezek a kislányok, mert egy kicsit lányos sportról van szó, és jönnek, és Kriszta, és ugye mint a tyúkanyó, mert nyilván nem én tartom az edzéseket, tehát vannak edzőim, meg amikor látom, hogy fejlődnek ezek a kislányok, és emlékszem, hogy kis csetlő botló volt az első órákom, meg már kint áll a színpadon, és gyönyörű, és egészséges, és sportol, ami a legfontosabb, ez nekem mindennél többet ér.
Van valami, ami még a bakancslistádon van, amit még nem értél el, vagy fatalistaként jöjjön, aminek jönnie kell?
Talán, hogyha kicsit több időt magamra, azt így most 48 évesen már lehet, hogy egy picit lógatnám a lábamat is, de ismerem magam annyira, hogyha egyébként meg megtenném, akkor körülbelül lehet, hogy egy hónapig élvezném, hogy olyan nagyon sok szabadidőm van, de aztán úgy valahogy elkezdenék mocorogni, hogy jaj, hát csinálni kellene valamit, de itt még talán egy picit az egyensúlyt jobban be kellene állítanom, hogy több én időm legyen, és még többet tudjak feltöltődésre és a szeretteimre fordítani. A lányom ugye most már kamaszodik, tehát most van az, hogy anyáról egy kicsit a leválás, de aztán mindig aztán jön haza, és este nekem meséli el a napjait edzés után. Most egyébként úgy jól érzem magam, azt kell, hogy mondjam, egy picit több szabadidő.
Legyen ez most a végszó, és sok sikert kívánok a továbbiakra, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Tóth Krisztina, a Mészáros csoport kommunikációs igazgatója volt, televíziós műsorvezető volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.